Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. Vannak olyan kérdéskörök, amelyek nem tűrik a középutat. Ilyen az oltás is, amely két részre osztotta a társadalmat. Az egyik tábor azt állítja, hogy a vakcina nem megfelelő, mivel túl gyorsan volt kifejlesztve, és a beadás után el is lehet kapni a koronavírust, illetve további elméleteket is megosztanak. A másik tábor pedig egyszerűen elfogadja a tudomány állását, és ebben hisz. A soron következő műsorunkban orvos meghívottunkkal keressük a magyarázatokat. Témánk oltás és összeesküvés elmélet az online térben. Kedves hallgatók, önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható. Címünk marosvásárhelyiradio.ro. Meghívottunk dr. Imre Mihály. Doktor úr, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, és eljött a digitális világba. Ugyancsak online, de nagy szeretettel köszöntöm a mikrofonok előtt.
Köszöntöm, Szilárd, köszöntöm a kedves hallgatókat.
Doktor úr, elsősorban hogyan látja az oltás helyzetét?
Az oltásról tudni kell azt, hogy a Pfizeres és a Modernás oltás az gyakorlatilag a legújabb technológia a világon, ami az oltásokat illeti. Egy olyan technológia, amelyen 1997 óta dolgozik a kutató társadalom, és amelyet nem tudtak eddig gyakorlatba ültetni azért, mert nem voltak felkészülve a gyógyszergyártó cégek arra, hogy ezt a technológiát alkalmazzák, és ezt az oltást legyártsák. Tulajdonképpen ennek az oltásnak a technológiája nem is a vírusos fertőzések kezelését célozta meg eredetileg, hanem a rákos betegségeket akarták ezzel gyógyítani, és hát továbbra is ez a cél, hiszen dolgoznak hasonló technológiát alkalmazva, különböző nagyon súlyos rákos betegségek, többek között leukémiák kezelését illetően, és nagy valószínűséggel hamarosan ki is fognak jönni egy hasonló injektábilisan beadható készítménnyel, amely majd ezt a betegséget célozza meg. Tehát 1997 óta készül a technológia, és a koronavírus pandémia tulajdonképpen egy olyan impulzust adott ennek az egész technológiának, gyakorlatilag anyagi impulzust, ami lehetővé tette azt, hogy ezt a gyógyszergyártó céget magukévá tegyik. Egy gyógyszergyártó cég szintjén ez azt jelenti, hogy fel kell építsenek egy teljesen új vonalat, egy teljesen új gyártási vonalat, amely csak ezt az oltást gyártja, csak ezt a technológiát használja előállításra, és ez hatalmas nagy befektetéseket jelent egy gyógyszergyártó gyárnak, mivel hogy a különböző államok, az Amerikai Egyesült Államok, az európai államok összefogtak és finanszírozták ezt a gyártást, ennek következtében lehetővé vált ennek az oltásnak az előállítása. Úgyhogy én nem mondanám azt, hogy ez egy nagyon gyorsan előállított oltás volt, hiszen 1997-től most már majdnem 30 év telt el, tehát ebben benne van rengeteg kutatás, benne van rengeteg kutatónak a munkája, és mondhatjuk azt, hogy ez megkoronázta gyakorlatilag ezt a kutatói munkát. Szerintem nagyon hálásak kell lennünk azért, hogy ezt az oltást így sikerült előállítani. Eredetileg tudnunk kell azt is, hogy amikor ez a koronavírus pandémia elindult, akkor a cél az volt, hogy egy olyan oltást állítsanak elő, amely körülbelül 50%-ban hatékony, tehát az emberek 50%-át fogja megvédeni. Ehhez képest ugye sikerült egy olyan oltást előállítani, amely a klasszikus koronavírussal szemben az emberek 95%-át védte, és továbbra is védi, és amely képes volt arra, hogy megtartsa a hatékonyságát a delta variánssal szemben is, úgy tűnik, hogy még az omikronnal szemben is. Úgyhogy még egyszer mondom, szerintem hálásnak kell lennünk azért, hogy van egy ilyen lehetőség. Ennyit a Pfizer és a Modernás oltásról. Amit az AstraZeneca-ról és a Johnson & Johnson-ról tudni kell, az az, hogy ez a két oltás egy picivel, mondjam úgy, régebbi technológiát alkalmaz, de ezek is egészen új technológiák amúgy, tehát nagyon jó technológiákat alkalmaztak, és úgy félúton találkozik a Pfizer-es technológiával, gyakorlatilag a különbség csak annyiban van, hogy milyen módon viszik be az információt a szervezetben, attól kezdve, hogy az információ bejutott az emberi szervezetbe, onnan tovább már a Johnson & Johnson-os és az AstraZeneca-s oltás is ugyanúgy hat pontosan, mint a Pfizer-es és a Modernás, tehát olyan nagyon nagy különbségeket a hatékonyságban és a biztonságosságban nem várhatunk el, és nem is találtak.
Ha már szóba jött a Pfizer és a Moderna, ugye ezek az RNS messenger típusú oltások, ez mit is jelent?
Ezt is úgy kell elképzeljük, hogy az információt bejuttatjuk a sejtbe. Na most, ha a sejtet egy tojásként képzeljük magunk elé, akkor a sejtnek a magja az a tojás sárgája, a sejtmag körüli részt azt citoplazmának nevezzük, ugye az a tojás fehérje. Ebben a tojás fehérjében olyan apró miniatűr gyárak vannak, amelyek képesek különböző fehérjéket legyártani, többek között ellentesteket legyártani. Abban az esetben, ha megfertőződünk egy vírussal vagy egy baktériummal, akkor az immunrendszerünk, a sejtjeink felismerik ezt az idegen lényt a szervezetünkben, és a sejtmag, tehát a tojás fehérje információkat küld ezekhez az apró gyárakhoz, és azt mondja nekik, hogy gyártsátok le az ellentesteket, vagy gyártsatok le különböző anyagokat. A messenger RNS, ami ezekben az oltásokban van, tulajdonképpen egy ilyen információ darab, amely nem jut be a tojás sárgájába, tehát nem jut be a sejtmagba, hanem csak kizárólagosan a citoplazmába, a tojás fehérjébe jut, tehát semmiképpen sem nem módosíthatja az örökítő anyagot, az úgynevezett DNS-t. Nagyon sokat hallottam erről, hogy az örökítő anyagot módosítják ezek a vakcinok. Szó sincs ilyesmiről, nem tud ilyesmit, nem képes ilyesmire, nem tud bejutni az örökítő anyag közelébe. Ő a citoplazmába jut be, ezekhez a kicsi gyárakhoz megy el, és azt mondja a gyáraknak, hogy legyetek szívesek legyártani tüskefehérjét, és azokat kitenni a sejtnek a felszínére. Abban a pillanatban, ahogy ezt az információt leközölték a gyáraknak, ezek a kicsi információ darabkák, mRNS darabkák tulajdonképpen hasonlóképpen, ahogy a Mission Impossible filmben látjuk, pillanatokon belül elégnek, tehát lebomlanak, és onnan tovább semmilyen hatásuk a sejtre többet nincs. A következő lépésben ugye a sejt megkapta ezt a parancsot, ő elkezdi legyártani ezeket a tüskefehérjéket, kiteszi a sejt felületére, az immunrendszer azonnal felismeri, hogy ezzel a sejttel valami gond van, elkezdi keresni, hogy mi a probléma, és megtanulja azt, hogy itt van egy ilyen tüskefehérje, ami nagyon furcsán néz ki, és ez testidegen, és ezt le kell bontani, ez ellen védekezni kell. Na most egyszeri beadás következtében ugye az immunrendszer lereagálja, ellentesteket gyárt, és ezeket a tüskefehérjéket, illetve ezeket a sejteket, egy néhány sejtet lebont. Ez egy tanulási folyamat, de nem elegendő. Kell egy második oltás is, hogy emlékeztessük a szervezetet arra, hogy ez nem egy véletlen történet volt, hanem tulajdonképpen ez azért történik így, mert újra és újra találkozunk ezzel a vírussal, vagy ezzel az oltással. Ezt a szervezet majd megjegyzi magának, és akkor, mivel hogy ezt alaposan megjegyezte magának, megnézte magának ezt a tüskefehérjét, fel van készülve tulajdonképpen arra, hogyha a valódi vírus kerül majd be a szervezetbe, akkor arra rögtön rögtön reagáljon ahhoz a vírushoz, rögtön bekötődjön, és azt a vírust azonnal tulajdonképpen lekösse és kiürítse a szervezetből, vagy tönkretegye a szervezetben. Tehát a rémhírekkel ellentétben ezek az oltások nem képesek arra, hogy befolyásoljanak bármit is a szervezetünkben, ami az örökítő anyagot illeti, ami a genetikánkat illeti, ami a génjeinket illeti. Nem fog tőle se halpikkely nőni a hátunkon, nem fognak se szárnyaink nőni tőle, és a mobiltelefonos jelet se fogjuk fogni ezek után, az oltások után, hiszen ezek csak ilyen minimális információt tartalmazó kis mRNA-s darabkák, amelyek gyakorlatilag miután bejutottak a sejtbe, néhány másodperc után leadták az információt és le is bomlottak.
Nagyon sok hallgató fejében most megfordulhatott a kérdés, hogy akkor miért van szükség harmadik oltásra is?
Úgy kell elképzeljük a szervezetet, ugye, hogy a szervezet minden egyes fertőzést lereagál ellentestekkel. Most, hogyha ezek az ellentestek benne maradnak a vérünkben minden egyes fertőzés után, akkor a vérünk egy idő után annyira besűrűsödne és olyanná válna, mint a beton. Ezért van az, hogy ezek az ellentestek időben lebomlanak. Eltelik 3 hónap, 6 hónap fertőzéstől függően, és a szervezet igényeitől függően természetesen, és ezeket az ellentesteket lebontja. Az ellentestek azok a kis anyagrészecskék, amelyek képesek arra, hogy azonnal reagáljanak a fertőzésre. Hogyha ezek az ellentestek lebomlanak, és tudjuk azt, hogy a koronavírus esetében kb. 6-8 hónap az az időintervallum, amik keringenek a vérünkben, és utána onnan szép lassan kiürülnek, eltűnnek. Ha ezek az ellentestek lebomlanak, akkor a szervezetünk nem tud azonnal reagálni, tehát perceken vagy pillanatokon belül egy betörő koronavírus fertőzésre, hanem eltelne 3-4-5 nap, amíg a sejtek, az immunsejtek, amelyek a csontvelőnkben vannak, lereagálnák a fertőzést, és új ellentesteket termelnének. Tudva azt, hogy érkezett ugye a negyedik hullám, illetve érkezik most már ez az új hullám az omikronnal, jobb a szervezetet felkészíteni arra, hogy azonnal reagáljon egy betörő vírus fertőzésre, hiszen ebben az esetben kisebb a valószínűsége annak, hogy megfertőződjünk, kisebb a valószínűsége annak, hogy továbbadjuk a fertőzést, kisebb a valószínűsége annak, hogy esetleg komolyabb szövődményei legyenek a fertőzésnek, hiszen keringő ellentestek vannak a vérünkben, a boosteroltást követően, amelyek azonnal be tudnak kötődni a vírushoz, lekötik a vírust, és a vírust gyakorlatilag széttépik, tehát darabokra szedik. Ezért kell a boosteroltás, hogy rögtön tudjon a szervezetünk reagálni, és ne kelljen 2-3 napot várni esetleg az új ellentest képzésre.
Térjünk vissza a sérelmekhez, vagy azok sérelmeihez, akik valamiért nem fogadják el az oltást. Ugye az egyik ilyen a nem teljes körű hatékonyság. De ön is említette, hogy 50%-ra tervezték ezt az oltást az elején, ehhez képest 90% fölötti hatékonyságról beszélgetünk. De mégis, miért lehet elkapni a koronavírust, miután valaki bekapta akár mind a 3 oltást?
Az orrunk, a garatunk, a szárnyálkahártyánk szintjén ugye az ellentestek, a különböző védekező sejtek nem üldögélnek ott, hogy védjék a szervezetünket a betörő vírustól. Ők nem tudják azt, hogy a vírus hol fog betörni. Ha a vírus egy olyan személlyel kerül kapcsolatba, aki esetleg egy kicsit le van gyengülve immunitás szempontjából, vagy idősebb, és nem tud az immunitásra megfelelően reagálni, illetve ugye még egészséges személyeknél is a vírus be tud törni ezeken a nyálkahártyákon, be tud törni helyileg. De amint a véráramba kerül, vagy amint a véráramba kerülne, az immunrendszer lereagálja az ellentestek, le fogják reagálni a vírusnak a jelenlétét. Tehát azt nem garantálja senki, és egyetlen egy oltás sem tudja garantálni azt, hogy esetleg a fertőzést nem kapjuk el, és itt nem csak a koronavírus ellenes oltásról beszélünk, hanem beszélhetünk bármelyik másik oltásról, ugye gyerekkorban akár 11 oltást, különböző oltást kapunk. Egyik oltás sem biztosítja azt, hogy ne kapjuk el magát a fertőzést, hogy ne fertőződjünk meg, ellenben biztosítja azt, hogy a szervezet fel van készülve arra, hogy a fertőzéssel harcoljon, és azt a fertőzést időben legyőzze, ne engedje garázdálkodni a szervezetben a koronavírust, hiszen ha túl sokáig garázdálkodik a koronavírus a szervezetünkben, akkor annyira megzavarja az immunrendszerünket, hogy az képes képes megtámadni önmagunkat, tehát a saját szervezetünket végül, és a legtöbb beteg, a legtöbb súlyos állapotú beteg emiatt kerül intenzív terápiára, emiatt halnak meg emberek, nem a koronavírus miatt, hanem tulajdonképpen az immunrendszernek a túlreakciója miatt. Tehát ezért is nevezzük az oltásokat megelőző intézkedéseknek, nem garantálja azt, ugye, és nem is tudja garantálni azt, hogy nem fogunk találkozni a vírussal, azt sem, hogy a vírus nem fog egy bizonyos szintig betörni, tehát be tudja tenni a lábát a szervezetbe, de abban a pillanatban az immunrendszerünk, ami fel van készítve, reagálni fog, és le fogja ezt a vírus győzni, nagyon könnyen fogunk átesni a fertőzésen, nem lesznek különösebb szövődményei. Természetesen itt el kell mondani azt is, hogy vannak olyan egyének, ugye immundeprimált személyek, esetleg krónikus betegségben szenvedő egyének, idősebb korú egyének, akiknek az immunrendszere már nem képes megfelelően reagálni, még akkor is, ha be vannak oltva, és ezek között is vannak olyanok, akik ugye elkerülhetnek esetleg súlyosabb állapotba, bekerülhetnek a kórházba, de hogy csak egyetlen egy példát adjak itt, az elmúlt két hétben egy közeli ismerősömnek a nagymamája, aki most jelen pillanatban azt hiszem, hogy 85 éves, ő került be kórházba a koronavírusos tüdőgyulladással, és egyetlen egy dózis oltást kapott 3 héttel a fertőződés előtt, és csak egy közepes formájú koronavírus fertőzést bonyolított, és hál' Istennek jól van. Tehát ez is mutatja azt, hogy akár egyetlen egy dózis is megvédhet bennünket. Persze vannak kivételek is, hiszen nem vagyunk tökéletesek, az oltás sem 100%-os hatékonyságú, úgyhogy vannak kivételek, de nagy átlagban meg tudja védeni az embereket a fertőzés ellen, vagy a súlyos lezajlás ellen.
Vannak nagyon elrugaszkodott összeesküvés elméletek is, ilyen például az, hogy az oltásba csippet raknak. Most nem menjünk abba bele, hogy ez miért lenne jó, vagy miért lenne érdeke ez bárkinek, de ha valaki esetleg mégis meg akarná ezt csinálni, egyáltalán képes lenne rá?
Nem hiszem, hogy képes lenne csippet rakni az oltásba, nem hiszem, hogy képesek vagyunk erre. Jelen pillanatban, ami olyan technológia, hogy mondjuk valahol közel áll ehhez az összeesküvés elmélethez, az kutatás alatt áll, és azok olyan apró robotok tulajdonképpen, amelyeket injekcióban be lehet adni, és amelyek képesek arra, hogy egy hatóanyagot elvigyenek a rákos sejtekhez. Ezt a technológiát most kutatják, tulajdonképpen 3 vagy 4 héttel ezelőtt publikálták először, és jelentek meg az első képek és videók az interneten erről a technológiáról. Ezt rákos sejtek és rákos betegségek kezelésére alkalmazzák, de hát ez még mindig nagyon-nagyon messze áll ettől a mikrocsip dologtól. Bele kell gondolni azt, hogy a mikrocsipnek elektromos áramra van szüksége ahhoz, hogy információkat küldjön külvilágba. Ugye a mikrocsip az nem annyira kicsike, hogy be lehessen egy ilyen oltásba tenni. Tehát nagyon-nagyon sok ellenérv van, amikről gyakorlatilag már maga az ötletnek a bizalsága miatt sem érdemes beszélni, és hát gondoljunk bele abba, hogy tulajdonképpen mindegyikünknek a zsebében vagy a kezében ott van az a mikrocsip, amivel bármi tudnak kezdeni, ha éppenséggel akarnak. Ezek a mikrocsippek benne vannak ugye a mobiltelefonokban, tudják, hogy hol vagyunk, méterpontossággal tudják, hogy mit beszélünk, mit csinálunk. Tehát egyáltalán értelmetlen lenne az, hogy valaki egy ilyen mikrocsippes fejlesztésben gondolkodjon, ami az oltásokat illeti. Nekem ez annyira bizarr, még egyszer ez az egész ötlet, hogy tulajdonképpen nehezemre esik még beszélni is róla.
És mi a helyzet akkor az 5G-vel? Honnan vagy hogyan kaphatott szárnyra ez az elmélet?
Nem tudom, szerintem erre sokkal jobb válaszokat tudnak adni az informatikusok és esetleg a telefonos hálózatok keretén belül dolgozó egyének, hogy miért kötötték össze az oltást az 5G-vel. Valószínűnek tartom azt, hogy a két technológia megjelenésének az egybeesése lehetett az egyik ok. Ugye, amikor elindult a koronavírus pandémia, és elkezdtek az oltás fejlesztéséről jönni az különböző hírek, körülbelül akkor történt, ugyanabban a periódusban történt az 5G-s antennáknak a szerelése is. Nem látom a kapcsolatot, én személy szerint orvosként és kutatóként és olyanként, aki dolgozom olyan orvosi műszerekkel, amelyek valóban adatokat gyűjtenek a betegtől, de persze mobiltelefonon keresztül, vagy különböző egyéb orvosi műszereken keresztül, nem látom azt, hogy hogyan tudnánk, és hogy miért kapcsoltuk össze az 5G-t társadalmi szinten az oltással. Egyáltalán ennek semmiféle fajta kapcsolatát nem tudom felfedezni, nem tudom megérteni, és nem hiszem, hogy erre bárki is tud egy értelmes, észszerű magyarázatot adni.
Melyik az az összeesküvés elmélet, amellyel ön, mint orvos találkozott, és a legbizarabbnak tartja? Most ezt mondhatta a beteg is, vagy az online térben is lehetett ilyet találni?
Nem tudom, hogyha a legbizarabb volt, de az egyik legveszélyesebb ilyen összeesküvés elmélet, amit nagyon sokat hallottunk Romániában, az az volt, hogy az oltással ki akarják írtani a népességnek egy részét, és ennek következtében ugye csak azok fognak megmaradni, egy-két éven belül, akik nincsenek beoltva. Ez azért volt nem csak bizarr, hanem veszélyes is, mert ugye a Romániában nagyon, és Bulgáriában is nagyon-nagyon hozzájárult ennek a negyedik hullámnak a nagyon gyors evolúciójához, és nagyon-nagyon sok halálesetnek volt az alapja végül. Tehát, hogyha összehasonlítjuk magunkat Németországgal, Franciaországgal, Nagy-Britanniával, a nyugati államokkal, esetleg az Egyesült Államokkal, hogy náluk hogyan zajlott a negyedik hullám, a delta variáns, hogyan történt az oltás, az oltakozás, akkor láthatjuk azt, hogy milyen nagyon nagy különbség adódott, és valószínűleg ezek miatt, az összeesküvés elméletek miatt. Úgyhogy számomra ez volt a durvább, főleg azért, mert rengeteg emberi életbe került itt nálunk, Romániában, Kelet-Európában.
Meglátása szerint, vagy tapasztalata alapján meleg ágyat az összeesküvés elméleteknek az online tér, a közösségi média.
Mindenki vírus szakértővé, statisztikussá, klinikai kutatóvá vált az elmúlt 2 évben. Mindenkinek van véleménye egy olyan téren, amelyben én 15 év tapasztalattal a hátam mögött nem tudom azt mondani, hogy tökéletesen uralom ezt a szakterületet. Ez egy olyan szakterület, ahol tehát a klinikai kutatásokról beszélek, ugye az oltásfejlesztésről, a gyógyszerfejlesztésről, különböző statisztikai modellezésekről beszélek, adatfeldolgozásról, amely előre meg tudja ítélni azt, hogy mi fog történni a pandémia keretén belül, mi fog történni a társadalomban. Tehát ezek olyan szakterületek, amelyhez szerintem a népességnek talán 0,1%-a, ha hozzá tud szólni komolyabban, és tulajdonképpen nem hiszem, hogy 100 000-ből vagy 200 000-ből egy van olyan Románia szinten, aki komolyabban tudja űzni is ezt a mesterséget, vagy ezt a szakterületet. Ezért látható az, ugye, hogy nagyon kevesen voltak azok, akik nagyon pontosan és nagyon komolyan hozzá tudtak szólni, nem csak a szociál médiában, de a médiában is, a nagy médiában is, hiszen ezeket a nevezzük őket agyaknak, ezeket az agyakat a nyugati társadalmak és a nyugati ipar, a nyugati különböző cégek mind-mind-mind elszívták már Romániából. Tehát ez, hogy a szociál média megengedte azt, hogy szabadon nyilatkozzon mindenki, és terjesszék a különböző rémhíreket, és mindenkinek legyen saját véleménye, ezt egy kicsit ahhoz hasonlítanám, mint amikor valakinek nagyon súlyos szív problémája van, és ahelyett, hogy a transzplantációs kardiológiára menne, hogy ott kivizsgálják, és esetleg meggyógyítsák, ahelyett bekopog a szomszédba, és végigjárja az összes szomszédját a tömbházba, és mindenkitől véleményt kér, hogy mégis szerintük mit kellene csinálni, és hogyan gyógyítaná őt meg, és alkalmazza is azokat a gyógymódokat. Tehát ez megengedhetetlen ilyen körülmények között, hiszen, mint mondtam, ez a gyógyszerfejlesztés, vakcinfejlesztés és epidemiológia, ezek mind-mind olyan ágazatai az orvostudománynak, amihez nagyon-nagyon sok tanulás kell. Én személyesen el tudom mondani, hogy 26 év iskola áll a hátam mögött, vagy állt a hátam mögött abban a pillanatban, amikor én ebbe az iparágba be tudtam lépni egyáltalán, és elkezdtem dolgozni a valós orvosi kutatásban.
Hatékonyabb lenne az oltás kampány, ha az interneten nem terjednének az előbb említett idézőjeles szakvélemények?
Nem tudom, ha akkor lenne hatékony. A nyugati társadalmak példájából kiindulva látjuk azt, hogy azok a társadalmak sokkal jobban informáltak, ami a kutatást illeti, tehát vannak természettudományi ismereteik, amit lehet, hogy az iskolából szereznek, nem ismerem pontosan a nyugati tanügyi rendszereket, de úgy gondolom, hogy ők ezt a tudást és ezt a megértést már gyerekkorban megszerzik, fejlesztik, és ott is látok, tehát Németországban és Nyugat-Európában is látok terjedni különböző ilyen-olyan szociálmédiás rémhíreket, híreszteléseket. Ezeket nem lehet soha megállítani, de egy jól informált egyén, aki olvasott is, és akinek megvannak ezek a természettudományi alapismeretei, ő nagyon jól ki fogja tudni szűrni, hogy mit fogad el, és mit nem, mit hisz el, és mit nem. Azt hiszem, hogy nem az volt a gond, hogy ezek a rémhírek, vagy ezek a híresztelések terjedtek a szociál médiában, hanem a gond inkább az volt, hogy ezt nagyon-nagyon sokan elhitték, és magukévá tették, ami valószínűleg, hogy a tanügyi rendszerünknek és a tanulási módszereinknek a hibája, és nem feltétlenül annak a következménye, hogy ezek ott voltak a szociál médiában.
Hogyan lehet akkor hatékonyan vagy megfelelően közölni az orvosok a valódi szakemberek álláspontját és elfogadtatni a gyógymódot?
Franciaországban láttam egy nagyon jó példát. Ők egy átlag emberhez szóló reklámfilmecskét készítettek az oltásról, amelynek az volt a lényege, hogyha beoltjuk magunkat, akkor megvédjük a körülöttünk élőket, illetve nyugodtan találkozgathatunk majd bárkivel, összeülhetünk, szocializálhatunk és visszanyerjük az előző, mondjuk úgy idézőjelben, előző életünket. Ilyen jellegű kommunikációra lett volna szükség. Én ezt hiányoltam a nagy médiában, ezt hiányoltam a szociál médiában is, az átlagembert megszólító, egyszerű hangvételű, egyszerű szövegezésű információ közlést, hiszen az átlagember ugye nincs ahonnan tudja azt, hogy hogyan készül egy oltás, nincs ahonnan tudja azt, hogy milyen törvénykezések szabályozzák az oltásoknak a készítését, milyen törvénykezések szabályozzák a gyógyszerkészítést, milyen etikai irányelvek állnak a háttérben, mit kell betartson egy gyógyszergyártó cég, és azt sem tudják, hogy milyen következményekkel járhat ugye az, hogyha ők nem oltakoznak megfelelően, addig, amíg ezt le nem közöljük. Voltak próbálkozások, voltak kisfilmek, tudósítások a különböző intenzív terápiás osztályokról, de azt hiszem, hogy valahogy a társadalmunkat ezek nem hagyják meg. Az egyetlen egy olyan dolog, amit észrevettem én, hogy egy kicsit az oltakozáshoz való kedvet, vagy nem is tudom, hogyha kedvet, de beindítottam mondjuk úgy az oltakozást, az a megszorítások és a különböző intézkedések bevezetése volt, hogy amikor bejelentették azt, hogy esetleg nem fogunk tudni munkába menni, vagy nem fogunk tudni bemenni a malba, akkor mindenki elszaladt, és megpróbálta beoltani magát, addig, amíg ezt fel nem emelték, ezt az intézkedést. Tehát Romániában úgy tűnik, hogy még mindig nem az informáltság és nem a tudomány az, ami vezeti a tetteinket, hanem tulajdonképpen a félelem és a megfélemlítés. Ez nagyon sajnálatos dolog. Lehet, hogy ezt kellett volna valahogy áttörni, még több informálással, még nyíltabb, tisztább informálással, és minden csatornán ez kellett volna menjen. Ez lett volna talán az egyik dolog, a másik dolog pedig az kellett volna legyen, hogy ha már a szociál médiában nem is tudták lereagálni és megállítani ezeknek az álhíreknek a terjedését, de a nagy médiában ezt meg kellett volna tenni, és felelősségre kellett volna vonni minden olyan egyént, aki nem tudja tudományos bizonyítékokkal alátámasztani az állításait, hiszen rengeteg olyan állítás elhangzott a médiában, aminek semmilyen tudományos alapja nem volt, és ezeket igenis jogilag meg kellett volna torolni tulajdonképpen.
Az online térnek sajnos van egy másik negatív vonzata is, mégpedig, hogy nem elég, hogy ott terjednek az álhírek, akár különböző ellenreakciókat is, azaz oltás ellenes vagy vírus ellenes fellépésekre is buzdítja a társadalmat.
Megint ugyanoda térünk vissza, azt hiszem, arra, hogy ki mit fogad el, ki mit tesz magáévá, ki mit hisz el abból az információ tömegből, amit kap az online térben. Lehet, hogy többet kellene olvasnunk, lehet, hogy többet kellene informálódnunk abban az esetben, ha nem kapunk elegendő információt a médiából, vagy nem kapunk elegendő információt a szakemberektől. Ugye meg kell válogatni azt, hogy honnan fogadjuk el az információkat, nem lehet minden egyes információforrást hitelesnek tekinteni, hiszen vannak hatásvadász szervezetek, vannak olyan szervezetek, amelyek próbálnak destabilizálni politikailag, egészségügyileg országokat, ugye ezeknek egészen más háttere, más játszótere van, úgyhogy ezért intenék mindenkit óvatosságra, amikor ezeket az információkat olvasuk, és amikor reagálunk ezekre az információkra, hogy én kimenjek a térre, és tüntessek, vagy esetleg tetlegesen bántalmazzak másokat azért, mert én úgy gondolom, hogy nekem jogom van arra, hogy másnak az életét veszélyeztessem azáltal, hogy terjesztem a vírust, ez valahol empátia hiányra és informálatlanságra utal, tehát ezt kell magunkban valahogy áttörjük, és kell magunkat fejlesztjük. Ami azt jelenti, hogy utána kell olvassunk hiteles forrásokból annak, hogy mi történik a nagyvilágban, mi történik a kórházakban, mi történik a betegekkel, hogyan zajlik ez a koronavírus, hogyan zajlanak az oltások, ugye, és hogyha ezeket elolvassuk és nyitott maradunk ezekkel az információkkal szemben, akkor mindenki meg tud győződni arról, hogy ez, hogy lereagálunk egy ilyen rémhírt vagy álhírt, ami terjed a médiában, ez teljesen értelmetlen dolog az adott körülmények között.
Hiteles forrás. Hogyan lehet megtalálni ezeket? Mit tud ajánlani ön, mint orvoskutató? Mire figyeljünk? Hogy ne fussunk bele egy nem hatásvadász, nem clickbait, de mégis álhíreket terjesztő, nagyon valósnak tűnő oldalba.
Hogyha több forrást is megnézzünk, akkor ki tudjuk zárni azt, amelyik az információt másként hozza le, összehasonlítva a többiekkel. Tehát ez lehet az egyik módszer. Ha valamit el akarok olvasni, és nem vagyok benne biztos, hogy az hiteles forrásból olvasom, akkor rákeresek máshol is, legalább 4-5 helyen, és ha mind a 4-5 helyen ugyanúgy jön le az információ, akkor elfogadhatom azt, hogy hát ez valószínűleg hiteles. A nagy média szerkesztő társaságok, azok általában leszokták ellenőrizni az információikat, tehát ez megint egy hitelesnek tekinthető forrás lehet, de előfordulhat az is, hogy ők is ellent mondanak egyik a másiknak, tehát ilyen esetben mindig a tudományos oldalak irányába kell menni. Most én kutatásmódszertant tanítok az orvosi egyetemen, itt Marosvásárhelyen, és mindig el szoktam mondani a diákoknak, hogy ha hiteles forrást akarok keresni, akkor mindenképpen olyan orvosi szaklapokat kell keressek, és olyan orvosi szaklapokban publikált cikkeket kell keressek, amelyek olyan kereső motorokon, olyan kereső oldalokon találhatóak meg, amelyek megbízhatóak. És van egy néhány ilyen, például a PubMed, az egy ilyen oldal. Tehát amikor én olvasok valami hasonló hír az újságokban, vagy esetleg látom a médiában, akkor mindig megnézem azt, hogy ezt tényleg publikálta az a személy, ezt a cikket, vagy nem, tényleg publikálva van ez az eredmény, vagy nem. Szintén hiteles forrásnak bizonyultak különböző országoknak a kormány oldalai, a kormány weboldalai, amelyeken koronavírussal kapcsolatos információkat tesznek közzé, ilyen többek között a dél-afrikai weboldal is. Ugye a tegnap már annyira túlterhelt volt szegény, mivel hogy az egész világ rajtuk van, és őket figyeli, hogy nem nagyon nehezen lehetett elírni, de ők nap mint nap publikálják a fertőzéseket, publikálják azt, hogy hányan vannak beoltva, a fertőzöttek közül hányan vannak beoltva. Tehát rengeteg információt. Hasonlóan láttam a szlovák kormánynak a weboldalát. Tehát ezek azok a források, amelyek hitelesek. Németországnak ugye hasonló informáló oldala van. Tehát ezek telesek. Sajnos nálunk Romániában ez nem mondható teljességgel el. Jelen pillanatban, ha jól tudom, dolgoznak és fejlesztik ezt az egész rendszert, és lehet, hogy mi is el fogunk jutni oda, hogy egy teljes, pontos képet lássunk a pandémia alakulásáról, illetve az oltásokról is. Tehát ezek azok a hírforrások vagy információforrások, amiket én ajánlok alkalmazni, és semmiképpen sem a szociál médiát.
Az interneten, maradjunk azért csak a közösségi oldalaknál, sokan azt írják, akik nem vették fel a koronavírus elleni védőoltást, hogy ők a gyógyszert várják, mert abban valamiért jobban bíznak. Ezzel kapcsolatban én nem is láttam elméleteket, de vajon miért szavaznak meglátása szerint nagyobb bizalmat a gyógyszernek?
Azt hiszem azért, mert mint társadalom meg vagyunk szokva azzal, hogy nem megelőzésen gondolkodunk, hanem kezelésen gondolkodunk. Tehát mi Romániában alapvetően egy reaktív társadalom vagyunk, nem egy preventív társadalom. Az oltás egy preventív intézkedés, egy olyan intézkedés, amelyet egészséges egyéneknek adunk be, míg a gyógyszer egy olyan anyag, amelyet beteg embereknek adunk be. A legtöbb egyén Romániában úgy gondolja, hogy addig, amíg én nem vagyok beteg, addig nem fogok beszedni semmit, hiszen jól érzem magam, egészséges vagyok, ugye nincs szükségem arra, hogy védekezzek. Persze ennek ellenére el kellene gondolkodnunk azon is, hogy azért a TBC ellenes oltást, ugye mumps ellenes oltást, himlő ellenes oltást kapunk gyerekkorba, adunk gyerekeinknek gyerekkorba, ugye a gyermekbénulás ellen beoltjuk a gyerekeinket pontosan azért, hogy megelőzzük ezeket a betegségeket, tehát az oltásban nincs semmilyen rossz dolog, és abban, hogy megelőzünk betegséget, abban sincs semmilyen rossz dolog. Most gondoljunk bele abba, hogy mit szeretnénk tulajdonképpen. Azt szeretnénk, hogy egészségesek maradjunk, és vidáman éljük az életünket, és aktívak maradjunk, vagy azt szeretnénk, hogy szívbetegként szedjük a gyógyszert marokszámra nap, mint nap, és esetleg oxigénhez legyünk kötve, és úgy éljük le a maradandó életünket. Ez egy kicsit ehhez hasonlítható ez, hogy várom azt, hogy legyen gyógyszer. A gyógyszert csak akkor adjuk majd be, hogy ha az illető már beteg, és meg van fertőzve a koronavírus vírusával, és hogyha megjelentek a tünetei. Ebben az esetben már számolni kell azzal is, hogy persze a gyógyszer le fogja állítani a vírusnak a terjedését a szervezetben. Az is lehet, hogy meggyógyítja az illetőt, tehát megelőzi a vírusnak a következményeit, de az is lehet, hogy nagyon súlyos következményekkel fog járni ez a vírusfertőzés, és kialakulnak olyan szövődmények, például szívbetegség, vesebetegség, agyi elváltozások, amelyek nem kívánatosak.
Mennyire segíti egy-egy gyógyszer vagy oltás fejlesztését a modern technológia?
Nagyon sokat segíti a modern technológia, a nagy cégek nagyon sokat alkalmazzák, és nagyon sok helyen alkalmazzák a modern technológiát. Ugye most már azért a nagy többségünk hallott az úgynevezett Big Data Analysisről, ami a nagy adathalmazok analízisét jelenti. Hallottunk a mesterséges intelligenciáról, ami nem azt jelenti, hogy valamilyen számítógép életre kelt, hanem ezek különböző statisztikai modellek és szoftverek, amelyeket alkalmazunk arra, hogy kimutassanak esetleg olyan összefüggéseket, olyan hatásokat, amelyeket nem vennénk észre magunktól. Tehát ezeket a technológiákat mindenképpen alkalmazzák a nagy gyógyszergyártó cégek. Adatbázisokat építenek fel, ezeket az adatbázisokat folyamatosan analizálják, ezekhez az adatbázisokhoz genetikai információkat kapcsolnak, ugye most már Nyugat-Európában, Egyesült Államokban elég nagy divat lett, és hál' Istennek, hogy nagy divat lett a géntérképezés, ugye minden egyes személy elkészíti magának a géntérképezését, ezáltal úgynevezett személyre szabott kezeléseket tudnak elkészíteni, tehát ez tulajdonképpen a modern orvostudománynak az iránya és a fejlődése, és hát ebben a technológia nagyon nagy szerepet játszik. És csak hogy példát adjak arra, épp a tegnap előadáson mondtam el a diákoknak, hogy hol is tart a nyugati társadalom, ami a technológiát és az orvostudományt illeti. Németországban körülbelül egy éve úgynevezett digitális gyógyszereket használnak. Ezek olyan szoftverek, olyan applikációk, amelyek hatással tudnak lenni a betegeknek az életére és a betegeknek az egészségi állapotára. Például csak ez most egy ilyen légből vett példa, de gondoljuk bele abba, hogy mi van akkor, hogyha egy diabéteses betegnek a vércukorszintjét beírjuk egy ilyen applikációba, és az applikáció megmondja, hogy hány egység inzulint kell beadjon magának az a cukorbeteg egyén. Tehát ez nagyon pontosan tud segíteni az egyénnek az életén, és ugye ezeket az applikációkat a német kormány jóvá hagyja, tehát ezek felül vannak vizsgálva, nem véletlenszerűen jönnek ki a piacra. Ezeket orvosi műszerként kezeli a német kormány, annak ellenére, hogy ezek szoftverek, és semmilyen műszerhez nem kapcsoltak, és ami még érdekesebb talán az az, hogy az orvos, a kezelő orvos a betegnek fel tudja ezt írni kompenzált receptre, tehát a német állam fogja kifizetni a szoftvernek a használatát, amikor a betegnek az egészségi állapotán ez segít. Tehát a technológiát mindenképpen alkalmazzuk a mindennapokban, és enélkül nem lenne ekkora robbanásszerű fejlődés az orvostudományban.
Összegezzünk az oltás és az összeesküvés elméletek esetében. Miért jó vagy rossz az online tér, és hogyan lehetne ezt a járvány elleni küzdelemben felhasználni?
Az online tér, kezdeném azzal, hogy miért rossz. Az online tér azért rossz, mert nagyon sok álhír és hamis hír terjed az online térbe, ezek visszatérnek, és megtéveszthetnek olyan jó hiszemű egyéneket is, akik esetleg jobban lennének informálva, vagy hogyha más információkat kapnának, akkor védekezhetnének, és életüket megvédhetnék ugye a koronavírussal szemben. Ugyanakkor az online tér nagyon jó is, és nagyon jó lehetne, hiszen nagyon sok egyént elér. Elírja a fiatalokat, elírja a középkorúakat is, most már mindenkinek van szociálmédiás számlája, azon keresztül információkat lehet küldeni ezeknek az egyéneknek, és talán jobban ki kellene használnunk ezt az online teret arra, hogy a különböző egyéneket informáljuk, és megfelelően informáljuk. Tehát ezért jó is, és ezért rossz is. Ez egy kicsit ilyen ördög és angyal, ami az online teret illeti.
Doktor úr, kezdünk az adásidő végéhez közeledni. Köszönjük, hogy a ma esti digitális világ vendége volt.
Köszönöm szépen a meghívást.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai digitális világba, amelynek műsorideje ezennel lejárt. Dr. Imre Mihálynak köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. A hallgatóknak külön köszönet és tisztelet a figyelmükért. Lassan 21 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most búcsúzom. A digitális világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát! Viszont hallásra!
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.